Áldás, békesség, Istennek dicsőség, dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Függőségről mindenkinek című műsort, ezen belül is a Tisztást, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják. A mikrofonnál Pap Ákos és Ágoston Csilla szerkesztő műsorvezetők köszöntik a hallgatókat. Ma lenne egy nagyon érdekes témánk, amivel a függőségeknek egy érdekes oldalát vagy vonatkozását boncolgatnánk. Ákossal pont arról beszélgettünk adás előtt, hogy ezt lehetne egyfajta pozitív szenvedélyként is címkézni. Tehát mik azok a fontos tevékenységek az életünkben, amik pozitív szenvedélyé tudnak válni, és nem romboló függőségé. Úgyhogy ez lesz a központi téma, de ezen belül is, amivel elkezdenénk ma foglalkozni, az a fotózás, és pont ezért a mai vendégünk, vagy vendégem, az maga Ákos, akivel ugye a műsorokat szoktuk vezetni, úgyhogy Ákossal fogok beszélgetni fotózással, az aktuális kiállításairól, illetve a kiállításokhoz kapcsolódóan egy picit a saját élettörténetének azokról a vonatkozásaikról, amiket fontos tudni ahhoz, hogy megértsük a kiállítás képeit. Úgyhogy, hát Ákos, sok szeretettel köszöntelek ezúttal, nem annyira műsorvezetőként, mint vendégként, és én rögtön bele is vágnék azért ebbe ennek a fotózás témának a mélyébe, hogy hogy is jött neked ez az egész fotózás, az életednek milyen pontján érkezett ez el, ugye rólad már tudnak több mindent a hallgatók, de azért itt szeletenként a fotózáshoz kapcsolódóan majd erről is tudunk beszélgetni. Szóval hogy jött a fotózás számodra?
Húha, hát szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hogy jött a fotózás, hogyha nekem valaki mondjuk egy olyan 8-10 évvel ezelőtt mondja, hogy nekem kiállításaim lesznek, és fotózni fogok, akkor azt kikacagom. Mert hogy én egyáltalán nem foglalkoztam fotózással, nem fotóztam, nem is nagyon érdekeltek ennek a fotózásnak a mechanizmusa sem, azt sem szerettem, hogyha engem fotóznak, és én itt az adásban néhányszor ezt már mondtam, vagy röviden beszéltem róla, hogy én magam is hosszú éveken keresztül küzdöttem az alkohollal, leginkább az alkohollal, voltak más szerek is mellette, és 5 éve vagyok tiszta, józan, szermentes, és 3 éve vagy 3,5 éve véletlenül lenyomtam a telefonomon egy gombot, és lefotóztam egy hidat, és egész egyszerűen ilyen varázslatos ébredés volt, hogy Úristen, milyen szép ez a híd, hogy milyen szépek ezek a fények, és valahogy onnantól kezdve elkezdett érdekelni a látvány. Addig nem figyeltem fel a homlokzatokra, addig nem figyeltem fel, hogy milyen ajtón megyek be, nem néztem meg sohasem közelről, hogy milyen az a kilincs, amit én lenyomok, nem néztem, nem emeltem fel a fejemet, hogy milyen mondjuk egy lámpaoszlop, és valahogy ezek a dolgok így apránként kezdtek így az életembe betörni, belopakodni, ahogy fotózgattam, és ugye mindig vártam az estét, hogy a telefonnal kezdtem el fotózni nagyon egy egyszerű telefonnal, és mindig vártam az estét, hogy megnézem, hogy mi az, amit sikerült megörökítenem, és nagyon boldog voltam, hogy esténként, ahogy nézegettem. Szóval valahogy így indult olyan 3,5 évvel ezelőtt.
Uh-huh. Tehát, hogy egy picit kronológiai sorrendet, időrendi sorrendet állítsunk. 5 éve indultál el a józanságnak az útján, igen. És 3,5 éve jött a fotózás. Hogy függött számodra a kettő össze?
Amikor abba hagytam az ivászatot, akkor az egy nagyon felemelő időszak volt, egy ilyen rózsaszín felhőn jártam az első időszakban, és nagyon, nagyon nagy hála volt bennem, de hát nyilván szembe kellett néznem azokkal a dolgokkal, amitől addig rettegtem. Valószínűleg, hogy nagyon sokszor ijattam azért, mert szorongtam bizonyos helyzetektől, féltem, vagy haragudtam, de hát azok a helyzetek megmaradtak, ugyanaz a világ fogadott, mint ami elől menekültem, és most józanul kellett ebbe szétnéznem. És mindenféleképpen ez egy ilyen belső útkeresés volt. Én azt úgy érzem talán, hogy így a Jóisten akkor nagyon mellettem volt, hogy olyan dolgokat tudtam felfedezni, amik így a józanságomat meg tudták segíteni. Egész egyszerűen az egy olyan belső lelkiélményt adott a fotózásnak az élménye, a tárgyaknak a felfedezése. Nem nagyon foglalkoztam emberi alakokkal az első időszakban, leginkább hírakat és alagutakat fotóztam, hogy én nekem az egy ilyen feltöltődést jelentett. Mellette én elég korán elkezdtem írni, és ebben az időszakomban talán kicsit az írás is jobban ment. Próbáltam így a fotók mellé írni szövegeket, vagy ha nem írtam hozzá, akkor kicsit gondolkodtam, megpróbáltam a képeket valahogy történetekben elhelyezni, kontextusában. Mikor láttam egy hírat, akkor érdekelt, hogy azt a hírat, hogyha le fogom fotózni majd tavasszal, akkor vajon milyen látvány lesz? Vagy vajon milyen látvány mondjuk reggel, vagy este, és nagyon nagy örömmel. Tehát időmet valahogy struktúrálta ez a fotózás egyszer, adott egy ilyen nagyon hasznos elfoglaltságot, és egy ilyen nagyon nagy örömet annak a dolognak a megélése, hogy én nem is, hogy úristen, nem figyeltem fel ebbe, hogy olyan világban éltem, amiről nem is tudtam, hogy ennyire gyönyörű. És valahogy ez a felfedezésnek az élménye volt, ami számomra nagyon meghatározó volt, és így berántott ebbe a fotózásba olyannyira, hogy hát nagyon sokáig mobiltelefonnal fotóztam, saját magam örökmére közösségi portálon néha megosztottam a képeimet, és egy éve vásároltam egy normálisabb gépet. Ez is használt gép, de már ez egy fényképezőgép, amivel mostanában leginkább fotózom.
Egyébként a részben már válaszoltál is a következő kérdésemre, ugye engem az érdekelt nagyon, hogy nem is csak az, hogy miket fotóztál, mert én nagyon aktívan követtem azt, hogy miket is osztottál meg, de hogy mi miatt választottad mégis mondjuk akár emberek helyett a tárgyakat. Ugye a hidaknál mondtad is, hogy struktúrálja az időt, hogy ad egy támpontot is az embernek, hogy az egyes napszakokban mondjuk mit tudok meglátni, akár ezzel most így kicsit a pszichológusként azt mondanám, hogy az analógiaként, hogy az ember életszakaszaiban mit tudunk meglátni, a nap szakaszaiban mit tudunk meglátni, ezek azért összefügghetnek. De hogy nagyon sok egyéb téma választásod is volt, ezek mennyire voltak tudatosak, mennyire voltak ösztönösek. Most itt a hallgatóknak nem tudjuk bemutatni a képeket, de hogyha Facebookon követnek, akkor akár egy-egy kép vagy kiállítás hírbe belefutva azért mégiscsak bele tudnak ebben nézni, de hogy aki most hallgatja az adást, esetleg annak is hagyjunk egy kis támpontot, hogy mi hogyan jelent meg itt a te képeiden.
Nem volt tudatos az első időszakban, inkább annak az az élmény volt, és az a ektatikus öröm volt, hogy a környezetemet felfedezem. Uh-huh. Tehát leginkább, ahol lakunk, annak a környéke, ez a Bemrakkart környéke, és az ott lévő uh-huh. hidak, a Margit-sziget, a háznak a környezete, a budai rész, tehát hogy első évben szerintem csak azzal telt el, hogy megismertem azt, ahol élek. Ez nagyon fura dolog, mert hogy nagyon régóta ott lakom már, de hogy nem figyeltem fel arra, hogy milyen gyönyörű mondjuk reggel, vagy délelőtt, hogy mikor kimegyek mondjuk munkába, mondjuk így ősszel 8 óra előtt, ahogy besüt a nap a bejárati ajtón, és az gyönyörűen ragyog, és soha nem figyeltem fel, elmentem mellette, de ugyanígy vagyok a homlokzatokkal, vagy ugyanígy voltam egy csomó olyan más látványal, ami mellett simán elballagtam értetetlen módon mondjuk 10 évvel ezelőtt, és később kicsit bátrabb lettem, merészebben kezdtem el fotózni tárgyakat. Én nagyon szerettem azt, hogy 1, 2, 3, 4 tárgyat is egy képbe veszek be, megpróbálok olyan szögeket keresni, hogy láthatóvá váljonak, mit tudom, egy templom torony mellé még valami más tárgyat befotózok. Igazából izgatott nagyon az, hogy tudok úgy egymás mellé rakni dolgokat egy fotón belül, úgyhogy ne kelljen azt nekem technikailag manipulálnom, hanem úgy, ahogy az tényleg megnézhető egyébként az a dolog, ha az ember mondjuk egy kicsit felemeli a fejét, vagy kicsit oldalra lépek. És ez egy ilyen nagyon rengeteget fotóztam, és igaz, nagyon nagy izgalom volt, főleg esténként, amikor megpróbáltam ezeket kiválogatni. Tárgyakat fotóztam leginkább, embereket talán most az utóbbi egy évben fotózom, hát nem tudom, ez így alakult valahogy, a tárgyak voltak a vonzóbbak, és főleg most, hogy a kiállítást rendeztem, és hogy a képeket elkezdtem, februártól kezdtem el így őket rendezgetni, akkor láttam, hogy az első két évben gyakorlatilag kapukat, átjárókat, alagutakat, hírakat fotóztam legtöbbet. Tehát egy nagyon furcsa felfedezés volt, ösztönösen csináltam, nem volt egy tudatos, de és ez egy ilyen nagyon érdekes felismerés volt, hogy tulajdonképpen, mintha amikor valaki átlép egy ajtón, és végigmegy egy olyan alagúton, amiről nem tudja, hogy hova fog kivezetni, és a rákövetkező évben, vagy másfél év után kezdtem el fotózni csillogóbb dolgokat, például vízfelületeket, ahol megcsillan mondjuk a tükröződés, azt nagyon szeretem, azt kb. Egy éven keresztül fotózgattam ott a Lukács fürdő környékén, de más tavakban is, akkor az a szakasza volt, az a csillogó rész, most kevesebbet is fotózok egyébként, talán alagutas képeket, hanem ez a csillogós rész. Most, ami van, az már független a kiállítástól, ami leginkább az emberi kapcsolatokat valahogy azt szeretem, hogyha több ember van, és akkor azokat valahogy befókuszálni.
Nagyon érdekes nekem, amit mondasz, Ákos, hogy valahol az alkotásokban, és ezt lehet, hogy a hallgatók is tapasztalták meg, egyébként én magam is tapasztaltam már ilyen saját alkotó tevékenységben, hogy az aktuálisan, ami foglalkoztatja az embert, az sokszor szimbolikusan meg tud jelenni. Amit mondtál, hogy a kapuk, az alagutak, a csillogó felületek, aztán az emberi kapcsolatok, hogy ez valahol mégis a gondolatainkban benne mozog, és aztán le tudjuk képezni egy ilyen alkotás formájában. Most eszembe jutott, és nem tudom, mennyire lesz váratlan a kérdés, vagy mennyire tudsz majd rá válaszolni. Van egy nagyon jellegzetes képed, a csillogó víztükörről jutott eszembe. Ugye sokszor fotóztál úgy vizet, hogy közben falevelek voltak, és közben valami megtükröződött a vízben, ami már a hullámok miatt is másképp adódott volna vissza, a falevelek miatt meg aztán pláne másképp, és neked van egy ilyen önarcképed, amit így fotóztál, hogy ott vannak a falevelek, a víztükör, te ott vagy sapkában, félig takar a fényképezőgép, és ott van ez a fajta önarckép, meg portré rólad, amit én valahogy itt sokszor láttam, vagy belefutottam, és szerintem tudod talán, hogy melyik képről beszélek. Van-e ennek számodra valami jelentősége, akár így önarcképként, portréként?
Több olyan fotót csináltam, amiben a víztükörben magamat próbáltam lefotózni, vagy árnyékként. Mikor én még aktívan ittam, jártam egy orvoshoz, és nagyon megmaradt bennem az, hogy így nagyon rosszul voltam, és nagyon majdnem sírva kértem, hogy segítsen rajtam, hogy valahogy abba tudjam hagyni ezt az önpusztítást. Én nagyon, nagyon hatalmas, nagyon komoly önpusztító életet éltem, tehát nagyon elmentem a széléig az élethatárnak. És az orvos nagyon lelkiismeretes volt, nagyon sok mindent megtett, és nagyon segített nekem, és azt hiszem, hogy ő is elment a határig, ameddig lehet segíteni élő embernek. És akkor egyszer, amikor így mondtam neki azt, én elég rendszeresen mentem hozzá, volt, amikor úgy mentem, hogy ittasan, vagy legtöbbször úgy mentem hozzá, és egyszer emlékszem, hogy megfogta a kezemet, és odavitt a tükör elé, és azt mondta, hogy nézem bele, belenéztem, azt mondja, hogy kit lát, hát mondom, magamat. Azt mondja, látja, azt mondja, az az ember, aki tud segíteni magán, akit ott lát a tükörben. És ez valahogy nagyon megmaradt bennem, ez, amit akkor mondott. Nem voltam tőle boldog, hogy ezt mondtam, mert nem tudtam megoldás, hogy hogyan tudnék magamon segíteni, de azt hiszem, hogy most a képeimnél, amikor így magammal fotózok, és ez benne van az egyik kiállítási anyagnak a része, ez, amit említettél, vagy lehet, hogy több is van ebből, de egyre emlékszem, hogy van egy faleveles kép, akkor valahogy ez a történet volt így a fejemben, hogy ezt szerettem volna elmesélni, vagy erről gondolkodni, de legtöbbször, amikor magamat fotózom, nagyon érdekel, akkor kicsit gondolkodom is így magamon nyilván. Úgyhogy ennek ennyi volt így a hozzáfűződő emlékem ez a, víztükörfotózás, az nagyon szeretek fotózni egyébként víztükörben, nem csak magamat, másokat is, tehát hogy máshogyan lehet látni egy tükörbe, egy csillogásba, ahol tárgyak is vannak, ahol remeg a víztükör, nagyon sok olyan dologra tudok olyankor gondolni, amikor nézem a képet, hogy éppen megpróbálok rajta egy kicsit változtatni.
Okay. Egyébként valahol a művészetnek is azt gondolom, hogy ez egy ilyen kulcspontja, hogy visszaadunk valamit egy festményen, egy alkotásban, egy zenében, valamilyen élményt, emléket, ilyesmit, de mégis kicsit átszűrve magunkon, mégis kicsit módosít, vagy hányféleképpen láthatjuk, meg érezhetjük a valóságot és hasonlók, úgyhogy engem ez is szokott foglalkoztatni. De azt gondoltam, hogy áttérhetnénk egy kicsit a konkrét kiállításaidra, ugye ebből több is volt, de hogy jött az első kiállításnak az ötlete, gondolata?
Nem gondoltam rá sohasem, hogy mint ahogy mondtam, hogy az, hogy egyáltalán fotózni fogok, tehát hogy én ezt tényleg ilyen kegyelemként élem meg, úgy, mint ahogy józan vagyok most már 5 éve, nagyon sok kiállításra elmentem, a párom az nagyon sok kiállításra jár, hogy művészettörténész, az is igaz, hogy amikor én mentem vele annak idején, nem mindig voltam józan állapotban, de az utóbbi 5 évben nagyon sok kiállításra elmentem, és nagyon nagy érdeklődéssel néztem a képeket, de ezek nem fényképez, nem fotókiállítások voltak, hanem más festmények és szobrok, és januárban jött egy ilyen ötlet, jöttünk hazafelé Bécsbe, és akkor is egy kiállításon voltunk, és egy festőművész ült a kocsiba, és ő megnézegette a fényképeimet a közösségi portálon, és azt mondta, hogy jók. Azt mondta, hogy van benne fantázia, hogy nagyon jól tudok úgy történetekről beszélni képekkel, hogy az úgy élvezhető, és hogy nem a technikai tudásom jó, hanem a látásmód, amit megpróbálok közvetíteni a képekkel, és hogy nem gondolkoztam még azon, hogy egy kiállítást is. És akkor elgondolkodtam, leültem ezzel a sráccal, ezzel a festőművésszel egy kávét meginni, és akkor az megragadt bennem az első alkalommal, többet nem beszélgettem vele, hogy vigyázzak magamra, mert egy kiállításba tönkre is lehet menni, megviselhet, nagyon sok lelki élményt tud adni, meg tud azért nehézséget is tud jelenteni, és hogy próbáljam valami fajta kontextusba betenni, valami történetbe próbáljam gondolkodni, és akkor nem tudom, néhány napon belül meg volt a történet, ez a ébredés történet, a kiállításomnak a főcíme, most már a főcíme, előtte a főcíme az Eljöttem hozzád, hogy megszeresselek című versemnek a címe volt, és alcím volt az ébredés történet, ezt most megcseréltem, és a fő cím az ébredés történet. Ez nagyon egyszerű volt ennek az indítéka, hogy én valóban tényleg úgy éltem meg, mint aki egy álomból ébredt fel. Tehát, hogy egy ilyen nagyon hosszú, egy ilyen 30 éven, közel 30 éves volt nekem ez a ivászati korszakom, nyilván nem 30 évig ittem, egyfolytában voltak benne kihagyások, szünetek, néhány hónap, néhány, tehát, hogy de összességében az önpusztítás ez közel 30 éven keresztül tartott, és hogy ezt az 5 évet én egy ilyen ébredésként éltem meg, és ez így adta magát, hogy én erről ilyen módon tudok beszélni, akkor miért ne beszéljek így. Adta magát az is, hogy tudtam, hogy a kép technikailag nem tanultam fotózni, és hogy mobilképeim a kiállításnak egy része, hogy, és vannak írásaim, amik pont vagy illeszkednek hozzá, vagy már most írtam, akár a képek kapcsán, hogy vegyítem az írást és a képeket is, akkor így egy kép szöveggel kombinált kiállítási anyagot gyűjtöttem össze. Ezt egy elég keserves időszak volt, tulajdonképpen februártól tartott ez úgy május végéig, amíg összeállt egy 91 néhány képből álló anyag. Azért nehéz, nem tudtam, hogy soha nem csináltam, miatt nem tudtam, hogy több ezer képet mentettem le, hatalmas írásos anyagom volt, amiket vagy nem publikáltam még sehol, vagy volt, amit már megjelent valahol, és nagyon kellett gondolkodnom, hogy mi az ez a leszűkítés élmény, hogy először 200-ra, utána még lejjebb menni. Szóval valahogy így indult be. És így adta magát egyébként az első kiállításomnak a helyszíne az Adna kafé volt, ahol hát holnap lesz, hogy mint mondtad, a közönség találkozó. Ez úgy adta magát logikusan, hogyha az ébredés történetről beszélek, amit nem lehet, tehát ami kötődik egyáltalán, ami kötődik a függőségemhez és kötődik a felépülésemhez, akkor egy olyan helyszínt választottam első kiállítási helynek, ami hát szimbolikusan, ami hát egy nagyon jó tér. Azt is megmondom őszintén, hogy nem gondoltam ilyen sok képre, én azt gondoltam, kirakok az Adna Caféba 10-12 darab képet, aztán jó napot kívánok, és akkor az milyen szép lesz. És ahogy belemértem ebbe, hogy vitt az áradat, ez a fajta alkotási élmény, hogy esténként leültem a gép elé, és izgatottan néztem a képeket, és gondolkodtam, és beszélgettem néha, megkérdeztem Juditot is, hogy ő mit gondol, mit javasol. Azt éreztem, hogy visz valamilyen ilyen hullám, és gondolkodnom kell, és hogy milyen jó ez, hogy ki tudom találni ezt a dolgot, és akkor így állt össze ez a kiállítási anyag.
Ezt a kiállítást egyébként én magam is láttam, ott voltam a megnyitóján. Nagyon sokan kíváncsiak voltak rá már a megnyitó napján is, az rögtön látszott. Egy nagyon jó kis felvezetőket is kaptál a kiállításhoz, volt zene, volt vers, ugye beszéltél te magad is, és utána pedig ugye az emberek elkezdhették megnézni magát a kiállítást. És nekem itt volt egy nagyon érdekes élményem, és talán akkor itt picit bele is tudunk menni a kiállítás részleteibe. Ugye én elindultam a terem egy bizonyos pontjáról, és aztán nyilván megnéztem a kiállításnak minden szakaszát, de valahogy, és ez lehet, hogy bele van kódolva az emberbe, hogy azt gondolja, hogy elindul az egyik oldalán, aztán körbeér a terembe, és akkor ugye ez egy ívet fog leírni, és valahogy így is éreztem, ugyanakkor egy másik kiállítás látogatóval pont arról beszélgettünk, hogy nem tudjuk egészen eldönteni, hogy honnan is indult a kiállítás, mi volt a kezdőpont, és mi volt a végpont. Mik voltak számodra? Aztán ugye azt mondtad, hogy nekünk itt, most itt lelövöm a poént, azt mondtad, hogy innen is el lehet indulni, meg onnan is, és valahol középen lehet akár találni benne egy fordulópontot magunk számára. De mik voltak számodra ebben az ébredés történetben ilyen fordulópontot jelentő, vagy akár csak valami miatt különlegesebb kép és vers párosítások, és ehhez kötődik-e neked valamilyen élettörténeti mozzanat, amit megosztanál szívesen?
Aha, az Adna Caféba minden négy helyszínen máshogy raktam ki egyébként. Adna Caféba 48 darab kép került ki. A legtöbb a Mirajszegen volt kiállítva, volt közel 80 darab kép volt kitéve. Itt egy elég, a maga a kirakás, azt hiszem, hogy nekem az egy ilyen nagyon alkotási folyamat, mivel hogy mindig kicsit máshogyan rakom ki, és hogyha egyet máshogyan rakok ki egy képet, és nagyon fontos a térnek a bemérése, hogy hogyan rendeződnek a képek, a képeket. Ugye kiderült az Adnából, hogy nem tudom felragasztani, nem tudom szöget beverni, mert egy védett területről van szó, és akkor úgy volt előtte lévő nap, hogy nem lesz kiállítás. És mondtam a páromnak, hogy akkor majd mondom, hogy el fog maradni. És tulajdonképpen jött egy ilyen ötlet, hogy mi lenne, ha gémkapcsokkal tűznénk fel. És tényleg ez egy ilyen nagyon egyszerű ötlet volt, hogy gémkapcsokból fűztem fel, és néhol egy-egy szög tartott 5-6 darab képet. Tehát, hogy ennek a kirakási technikai része nagyon izgalmas volt. Legtöbb esetben is itt is egyébként a kapusképpel van egy kirincses képpel kezdtem, ami nekem egy ilyen központi kép a kiállításnál. Ez egy zárt ajtót jelent. És több ilyen, és e köré pedig raktam ajtós és alagutas képeket a kilincses kép köré. Ez egyébként a Lőrinci templomnak a kilincse. A legtöbb képem kötődik ahhoz a helyszínhez is, amit megjártam, ahol valami fajta élményem volt. Vagy elmentem oda, vagy tehát hogy kötődik hozzá. A Lőrinci templom, én Lőrinciben nőttem fel. A személy templomból én magamat tiltottam ki, hogy én nem jártam oda, de egyébként a valóságban is az megtörtént, hogy a kocsmákból ki voltam tiltva, tehát bírósági kitiltásom volt. Ez nagyon régen volt, még a fiatalságom korában, és valahogy ezek az ajtók, ahogy zárultak így életem folyamán, Utána nyilván volt egy konszolidáltabb időszakom, de az utolsó 6 évben nagyon tönkrement az életem, és hogy zárultak be ezek az ajtók, a munkahely szűnt meg, egzisztencia, bezárult az egészség állapot romlása, tehát mindig bezárult egy ajtó. Én akkor úgy haladtam afelé az újra nyíló ajtó felé, ami most járok, és valahogy ez volt nekem most is ez a fő, amit először kirakok, ennek nézem meg, hogy hol lehet a helye ennek a kilincsnek, és ehhez mérem be a termet minden egy esetben, azt hiszem, hogy ez így volt. Hát ilyen stációkra kell bontanom, akkor azt mondom, hogy van neki egy olyan része, ami szól az orvosos dolog, amiről beszéltem az előbb, ezzel kapcsolatban van egy néhány kép. Van egy olyan része az ébredés történetnek, ami az első pohárról szól, az első pohárnak. Vezettem két blogot, még ezt álnéven, és akkoriban még ittam, és ezeket úgy, egyébként voltak, ami népszerű volt, amit közé is tettek, nem tudván a nevemet, portálok, és az első pohár az is egy ilyen stáció, itt is több képet raktam fel, és az egyik fotón egy poháron keresztül azon a páromnak az arca látszódik így, igen, kicsit ilyen elhomályosítva, akik ismerik őt, felismerték őt, igen, egyébként, igen. Te találkoztál vele, úgyhogy te is ismered. Ebben is úgy benne volt, hogy akkor így nagyon a poháron keresztül láttam. Mm. Tehát, hogy ezt valahogy akartam ezt így valahogy érzékeltetni. Több kép is van, és szöveg is van mellette, azt hiszem az utolsó, a fekete lyuknak a dilemmája, vagy valamilyen szöveg van. Egy kicsit ilyen ironikus szövegekkel van, tehát nem kemény szöveg, hanem próbáltam ezt ennek a részét megnézni, ami tényleg átél az ember egy első pohárnál, ugye. Az első pohár, soha nem az utolsó pohár álltott meg nekem, hanem mindig a legelső pohár. Van benne olyan rész, ami most gondolkodnom kell, hogy milyen képek vannak még, ami benne van a kiállításban. Segíts nekem, hogy mi az a
nekem eszembe jutottak még a pókhálós képek, ha nem tudom, hogy ahhoz mennyire kapcsolódnál, meg nagyon sok, az volt ott az Adna Caféban valahol középen ezek a fás képek, ezek többnyire fekete-fehérek voltak emlékeim szerint, de valószínűleg te jobban emlékszel, nekem kicsit ezek voltak még ilyen eléggé maradandó képek és élmények.
Igen, mondtad, hogy honnan indultatok el, indultok, hogy az eredmény ugyanaz. Én tényleg azt gondolom a saját életem kapcsán, hogy én van egy olyan stáció, és mindjárt fogok beszélni a pókhálósról, és ami a Mindenkinek van anyukája című történet. Igen.
Még eszembe, csak a képeket kérdeztem.
Ahol tényleg a anyámnak a keze látható, és a sírkő, az apámnak a sírkővel nagyon nehezen, de kialasztható benne a pap keresztnév. Hát, hogy én azt gondolom, hogy nekem a felmenőim is ittak, és hogy valahogy én arra nem érzem így utólagosan, hogy lett volna más utam. Lehet, hogy lett volna, ezt nem tudom, de ez, hogy mi lett volna, ennek nincs értelme kutatnom. És így valószínűleg erre gondoltam, amikor mondtam nektek, hogy mindegy, hogy merre indultak el. A következő többi kiállításon már törekedtem arra, hogy mit tudom, balra indulnak, akkor a stációkat végigjárják. A pókhálós képről azt hiszem, hogy az a fajta hangulat, ami a 20-as, 30-as éveimet, amikor 20-30 év körüli ember lehettem, azt az állapotomat hát, ez érdekes módon az egy nagyon korai vers, amit odaírtam a tengődöm. Itt a pókháló, egy lépcső feljáró, egy ruhalóg az ablakban, ilyen sötét tónusban. Tehát, hogy ilyen kicsit ilyen sötét, ilyen olyan hangulat van, amilyen kicsit ilyen depressziós hangulat. Azt hiszem, hogy nekem a életemnek volt egy olyan szakasza, amit így az alkohol tett vidámmá. Ugye ez nagyon nagy uzsorás volt azért, mert visszavette később, amit adott. De hogy azt a világot, amit én annyira én féltem, amit így éltem meg ezekkel a pókhálós képekkel is, hogy ezekkel a lépcsőházi gondolatmenetekkel, hát ugye ebben a világban tértem most vissza, és hogy így ez a kiállításon az így látszódik a annál a résznél, amikor ezeket a csillogó képeket teszembe, ahol tulajdonképpen a megérkezésnek és az emlékezésnek az oltárának hívom azt a részt, ahol arról van szó, hogy akik meghaltak körülöttem, vannak olyanok, akikkel együtt kezdtem el ezt a dolgot, és már nem élnek, hogy arra ez a démoni angyalaim emlékére című képek, egy magányos madár a sötét éjszakában, ahogy repül, és alatta van egy szöveg, ez a unoka testvéreim haltak meg, de mások is, így a baráti körből, azon, hogy arra is meg kell emlékeznem, és van egy a öbölnek partjára, meg eljöttem hozzá, hogy megszeresselek ebből, és talán az egész vers ki van téve. Az a fajta pillanat is, egy villamosos képem is van, mert ugye nekem kötődik a leállásom ahhoz, hogy valaki egész egyszerűen segített egy ismeretlen ember rajtam, és hogy eljussak egy önsegítő közösségbe, és nekem ott indult meg a józanodásom, és ezeket is így betettem egy blogba. Azt hiszem a felépülés, ez a része neki, a felépülési része ennek a résznek.
Vannak nagyon mélyre húzó, és nagyon magasra emelő, és nagyon-nagyon sokszínű pontjai ennek a kiállításnak. És ugye mondtad, hogy többféleképpen is rendezted ezt a kiállítást, több helyen is. Itt említettük az Adna kafét, Milajszeget, a Puskint, nem,
kávézó,
igen, a Puskin igen. Kávézót talán nem, illetve ugye most Intaházán ért el a kiállítás az ő befejező stációjához, igen. Ugye ezt mondtad igen, korábban, igen, igen. Hogy éled meg ezt a fajta befejezését a kiállításnak, illetve mik a jövőbeli terveid, tehát kicsit a lezárás kitekintésre.
Hát most azt hiszem, hogy a legjobb helyem van. Mindegyik nagyon jó hely volt egyébként, és mindegyik máshogyan mutattam be. Mindegyik helyen, kicsit másra fókuszáltam. Intaházán én feküdtem 5 évvel ezelőtt nyáron, és utána, amikor én kijöttem, utána sikerült nekem abba hagynom, letennem a poharat, és tisztának maradni, és ahova most elvittem, ott nagyon nagy élmény volt kirakni, segítettek benne az ott lévő betegek, értették, amiket pakolunk, nagyon jó volt, hogy tudták, hogy mi az, amit kirakunk képet. Nagyon szép nap volt, ez egy szakmai nap volt egyébként, mint a házán, és most hosszabb távon is ott fogom valószínű hagyni ezeket a képeket. Azt hiszem, a legjobb helyen van ott a közönség között, aki ért is, de hogyha valakinek még van kedve, akkor meg tudja nézni, mert hogy van rá lehetőség. A terveim... Kicsit most csökkentettem a fotózást. Úgy érzem, hogy most így ezzel a történettel nagyon sok mindent elmondtam, és nagyon sokan keresnek meg, nagyon sok helyen felbukkantam, újságban kritikák, meg riportok is, hogy kicsit talán visszafogottabb lettem. Kicsit most elkezdett érdekelni a sport, abba az irányba kezdek el gondolkodni. Tehát, hogy valahogy keresem azokat a lehetőségeket, amik úgy boldoggá tesznek. Nem tudok erre jobb kifejezést mondani, csak az, hogy jót csinálni. Tehát, hogy fotózásra is, hogy egész egyszerűen jó, hogy csinálom. Most kicsit kevesebbet csinálom. Nagyon szeretnék fotózni embereket, nagyon szeretném, hogy most dolgozom az éppen hajléktalan emberek között, hogy ott készítsek majd talán fotókat.
És ez egy nagyon jó összefoglaló volt, mert hogy eléggé közeledünk az adásidőnk vége felé, és ugye azzal indítottunk, hogy a pozitív szenvedélyekről lesz szó, és amit most mondtál itt Ákos, hogy ez a jól érezzük magunkat a tevékenységben, itt mondtad a sportot is, meg mondtad a fotózást is, valahol ez kapcsolódik számomra a pozitív szenvedélyekhez. Ugye, hivatalosan nem feltétlenül használjuk ezt a kifejezést, de mondhatjuk azt, hogy a szenvedélybetegségek vagy függőségek azok adnak egyfajta intenzív örömérzetet rövid távon, de ahogy megfogalmaztad, nagyon hamar elkezdenek elvenni. Ezek a pozitív örömérzetek viszont nagyon sokszor olyan dolgokhoz kapcsolódnak, amikben tulajdonképpen nekünk... amiben tulajdonképpen nekünk erőfeszítést kell tennünk, ami kihívás, ami alkotó munka, és ebben egyfajta úgynevezett flow élményt is megélhetünk. Úgyhogy ez egy másfajta örömérzet, és talán emiatt lehet az, hogy ez többet ad az életünkhöz, mint elvesz. Fotózást, művészeteket, sportot is említhetjük itt, ezekről fogunk más adásainkban még beszélni. Nagyon szépen köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy velünk tartottak. Ákos, nagyon köszönöm, hogy ilyen részletesen és élménygazdagon beszéltél a kiállításodról. További szép estét kívánunk mindenkinek, áldás békesség.
Köszönöm szépen. Áldás békesség.
tisztás, egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsorát hallották.